Az, hogy nem olyan, azt ugye reggeltől estig halljuk, de az, hogy pont olyan, mint mi, azt ritkán halljuk, és ezt most az ő neki kellett elmondani. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon érdekes.
A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 49. epizódjában az életrajzokról és önéletrajzokról lesz szó. Ez ugye egy nagyon különös műfaj, hiszen a könyvesboltokban vagy könyvtárakban, a non-fiction tényirodalmi kategóriákban kereshetjük ezeket a könyveket, de nagyon sokszor átcsúszik a szépirodalomba. Ilyen könyveket fogok ajánlani az epizód végén, és ennek a műfajnak a legaktuálisabb könyvéről, Harry Herceg Tartalék című életrajzáról fogok beszélgetni Kunos László műfordítóval, szerkesztővel, könyvkiadóval, aki a non-fiction könyveknek egyik legismertebb magyarországi szakértője. Előbb azonban a világ legnépszerűbb életrajzi könyveit próbálom összeszedni. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A világ legnépszerűbb életrajzi könyveit igyekeztem összeszedni, persze kérdés, hogy mit tekintünk népszerűnek. Az biztos, hogy a mai epizódunk apropója, Harry Herceg ellentmondásos, mindent eláruló emlékirata a Tartalék, egyben minden idők leggyorsabban eladott non-fiction könyvévé vált, hiszen az első napon 1,43 millió példányt értékesítettek az angol száz országokban. Ebben a kategóriában eddig a rekordot ugyancsak egy életrajz, Barack Obama negyedik könyve, a The Promised Land tartotta 2020-ból, ami 887 ezer példányban kelt el a megjelenés napján. Persze ezek a életrajzi könyvek, vagy a non-fiction műfaj önmagában meg sem közelíti a szépirodalmi világrekordot, a leggyorsabban fogyó könyv összességében, erről már beszéltünk itt a Buksóban, a Harry Potter és a Halál Erekjei című könyv, a Harry Potter sorozat utolsó rész, ami a megjelenés napján 2007. július 21-én 8,3 millió példányban kelt el. De azért a non-fictionben, a tényirodalmi műfajban is vannak rekordok. Mielőtt Harry Herceg és Barack Obama kiadták rekordszámú könyveiket, a leggyorsabban fogyó non-fiction könyv címe Michelle Obamáé volt, akinek a Becoming 2018-as memoárja 725 ezer példányban kelt el az első napon, tehát nagyjából annyi példányszámban, mint a férje könyve. Michelle Obama előtt pedig ugyancsak egy elnök, Bill Clinton My Life című műve tartotta a rekordot, ami 400 ezer példányban kelt el. Ez pedig a felesége rekordját döntötte meg, aki egy évvel korábban 200 ezer példányban adta ki Élő történelem című emlékiratát. Ugye ebben a könyvben írta meg kommentárját, mondjuk így, férje Monica Lewinsky-vel való viszonyáról, szóval ezt nagyon várták. Hillary Clinton második könyve, a 2017-es What Happened, ami a elbukott elnöki pályázatát dolgozta föl, az első héten 300 ezer példányban fogyott el, ezt egy heti adat, napi adatot nem találtam. Az angol száz világban különösen népszerű műfaj a politikai memoár, egyenesen elvárás is, hogy egy elnök vagy vezető politikus megírja, vagyis hát inkább megírassa az életrajzát. Amerikában ráadásul a visszavonult politikusok előadások tartásából élnek, így ott a könyvnek reklámértéke is hatalmas. Nem véletlen, hogy az új világrekord el a Tartalék az amerikai piacon összességében csak a harmadik helyezett lett, és az Obama házaspár megelőzi. 2022-ben az életrajzi könyvek eladási értéke egyébként 3%-kal csökkent, a darabszámok pedig 6%-kal, úgyhogy valószínűleg a Tartalék sikere azért hozzájárul majd a kategória újbóli növekedéséhez. Míg a nyomtatott életrajzok eladásai tehát csökkentek tavaly, a hangos könyvek piacán növekedést tapasztaltak a életrajz műfajban. A hangos könyv életrajzok eladása 37%-kal nőtt, tehát ilyesmiket szeretünk vagy szeretnek hallgatni az életrajzokra kíváncsiak. De ha nem az egynapi vagy heti rekordokat nézzük, akkor az életrajzi kötetek bestseller listáját is össze lehet állítani, tehát a 20.-21. századi életrajzokét, persze kihagyva belőle a diktatúrákban kötelezővé tett politikus életrajzokat, mint Mao, Stalin vagy Gaddafi könyveit, vagy akár a Mein Kampfot. Akkor így néz ki ez a tízes lista. A tizedik The Story of My Experiments with Truth, a szerző pedig Mohandas Karamchand Gandhi Gujarati, azaz Gandhi. Tehát Gandhi életrajza a tizedik. A kilencedik a Night, éjszaka, amely jiddis nyelven született, és a szerzője Elie Wiesel 1958-ban adták ki, és 10 millió példányban kelt el, akár csak Gandhi életrajza. A nyolcadik a Vadhattyúk, Wise Vance, és a szerző pedig Jung Chang. Ez egy három generációs család életét meséli el benne az életrajzíró nagymamájáét, édesanyjáét és végül a saját életrajzát a hagyományos kínai világtól a kommunizmusig. A hetedik szintén egy angol királyi történet, Diana Her True Story, azaz Diana igaz története, a szerző Andrew Morton volt, és ez is közel 10 millió példányban kelt el 1992 óta. A hatodik helyen a Long Walk to Freedom, azaz Hosszú séta a szabadságig, a szerző pedig Nelson Mandela, 1994-ben írta meg életrajzát, és 14 millió példányban kelt el. Tuesday with Morrie, azaz Keddek Morrie-val, a szerző bizonyos Mitch Albom egy egyetemi szociológus professzoráról, Morrie Schwarzról szól, illetve a kettejük beszélgetése ez. Schwarz egy betegségben fokozatosan elveszti erejét, haldoklik, meghal, és ennek a dokumentációja ez a könyv, mi összesen 23 héten átvezette a New York Times non-fiction bestseller listáját, és több mint 4 évig szerepelt a New York Times legkelendőbb listáján, 14 millió példányban kelt el. A negyedik Michelle Obama Becoming című könyve, erről már beszéltünk, 2018-ban jelent meg, azóta 14 millió példányban kelt el. A harmadik egy különös könyv, The Happy Hooker My Own Story címmel, hát ez bizony egy Zavéra Hollander nevű Calgary-nek a memoárja, amit 1971-ben adtak ki, volt ennek is egy szellemírója, bizonyos Yvonne Dunleavy, és azóta több mint 50 év alatt 20 millió példányban kelt el. A második helyezett 1946-ban jelent meg, és egy jogi önéletrajz a címet viseli, a címe, ha jól ejtem, Paramahansa Yogananda, aki egy jogi volt, a címből is lehet tudni, tehát több mint 70 éve nyomtatták ki ezt a könyvet, 50 nyelvre fordították le, és összesen 20 millió példány kelt el az eredetileg hindi nyelvű önéletrajzból, és az első helyezett bizonyos értelemben ki is lóg a sorból, de mégiscsak ide tartozik, ez pedig Anna Frank naplója, amit Magyarországon is jól ismerünk, holland nyelven jelent meg 1947-ben, és 35 millió példányban fogyott el azóta világszerte. Könyvemberünk ezúttal Kunos László.
József Attila Díjas műfordító, szerkesztő, egyetemi tanár, aki 2020-ig a Corvina kiadó igazgatója volt, most pedig a Líra csoport non-fiction tanácsadó, hogy ez mi, arról majd beszélünk egy kicsit, és egyébként angol, svéd, dán és norvég nyelvből fordít Ibsen, Strindberg, Bergman, Per Olof Enquist, Jonas Jonasson és legújabban pedig Karl Ove Knausgård műveinek fordítója. Ezt a könyvet, amiről beszélgetünk azonban, nem te fordítottad, hanem Németh Anikó, Anna Mária és Szepes András, te szaklektorként vettél részt ebben a munkában. Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan könyv, amit a kiadónak egy nagyon rövid idő alatt kell előállítania magyarul. Ez köti a szerződés, és ezért a kiadó igazgatója ketté vágta a könyvet, mert nagyon terjedelmes, és két fordítónak adta ki egyszerre, első felét, második felét. Tehát eleve adódott egy olyan feladat, hogy ezt a két fordító munkáját össze kell fésülni, össze kell simítani, hogy minden, tehát ne tűnjön föl, hogy ezt két ember fordította. Azon kívül megkért arra a hagyományos feladatra is, hogy legyek bizonyos értelemben a kontrollszerkesztője, a szerkesztője, olyan értelemben is, hogy az egész szövegre figyeljek, hogy az jó működjön. Plusz igénybe vette a, hogy úgy mondjam, az angolos, vagy arra gondolt, hogy az angolos múltam is fontos ebben az esetben, hogy ugye ez egy mélyen angol könyv, rengeteg helyszín, szereplő, intézmény szerepel benne, tehát nagyon fontos, hogy ezeket pontosan és a helyükön legyenek lefordítva.
Ja, azért jó, hogy ketten beszélgethetünk erről a könyvről, mert ez tulajdonképpen minden minőségedet érinti, tehát igen, fordítóként is, szerkesztőként is, illetve könyvkiadóként is, igen, tudunk beszélni, hiszen egy bestsellerről van szó, igen, ráadásul egy non-fiction bestsellerről, azaz tényirodalmi könyvről. Először talán egy kicsit erről beszélgessünk, de még mielőtt konkrétan a könyvről beszélnek, azért megkérdezném, hogy mit csinál egy ilyen tényirodalmi vagy non-fiction tanácsadó.
Figyeli az, hogy mi történik a világban. Ez egy nagyon nehezen definiálható dolog. Amúgy is a non-fiction kategória bizonyos értelemben, én azt gondolom, hogy ez egy bonyolultabb és nehezebb műfaj, mert nem a képzeletet célozza meg, hanem a tudást bizonyos szempontból, az információ tömeget, és valahogy nehezebb felmérni az embernek az, hogy mire van igény. Itt van egy nagyon finom határ, a közérthetőség és az annál magasabb szakszínvonal, vagy a tudományos színvonal között. És a non-fiction kiadó a hagyományos értelemben ezt a közérthető, tehát a világ, a tudomány, a mindenfajta disziplina, a földrajztól kezdve az egészségen át, tehát minden témában azokat kell megtalálni, amelyek fontosak, közérthetőek, újdonságok, és hát nekem pillanatnyilag az a feladatom, hogy ha bármi ilyet látok a világban, azt ajánljam a kiadói csoport kiadóinak kiadásra.
Ráadásul ez a könyv, meg ugye általában az életrajz, az egy ilyen furcsa határterület, mert pontosan. Vannak irodalmi életrajzok, amire azt mondjuk, hogy ez regény, van ami tudomány, hiszen a történettudománynak valami forrásmunkája, és van ez az átmeneti, ahol tulajdonképpen a legjobb életrajzok vannak, ami minden egyszerre, de mégis egyik sem, és hát ezekből lesznek bestsellerek. Ugye ez a könyv, tartalék, spare. Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy ez világszinten is egy óriási bestseller, már több rekordot megdöntött. Azt mondta a kiadó Penguin Random House-nak az ügyvezető igazgatója, hogy amennyire tudjuk, csak azokat a könyveket adták el nagyobb példányszámban az első napon, amelyikben a második Harry szerepel, azaz Harry Potter. Ja. Tehát, hogy ilyen indulása a könyvnek még nem nagyon volt. Ez a minden idők egyik leggyorsabban fogyó tényirodalmi könyve. Akkor januárban megjelent, akkor az első napon az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Egyesült Államokban 1,43 millió példányt értékesítettek belőle, tehát majdnem másfél milliót, magyarul beszéljek, az első héten pedig 3,2 millió. Tehát ez irgalmatlan nagy szám. Egyébként ezt a rekordot korábban Barack Obamának az egyik könyve tartotta. Ez azt jelenti, hogy ez egy 36 dolláros könyv, persze engedményeket adnak, mondjuk nézzük azt, hogy 25% kedvezménnyel adják úgy általában, az akkor is már az első héten 80 millió dollár, kb. 30 milliárd forint, ez nagyjából a teljes magyar könyvpiacnak a kétharmada és a fele között lehet. Szóval ez egy, hogy mondjam, már mint üzleti vállalkozás sem akármi. Tudsz visszaemlékezni magyar könyvpiacon, mondjuk a Harry Potteren kívül ekkora sikerre? Vagy a non-fiction belül?
Nem. Ilyen fókusz erejű, ilyen sűrített sikere nem emlékszem vissza. Valószínűleg azért, mert ugye emögött a sikertörténet mögött, itt most rögtön két kérdést tettél föl, mert egyik a memoár műfajra vonatkozik, a másik pedig arra, hogy mitől sikeres épp a sok siker lehetőség közül épp ez a legjobban.
Hát ezt majd szétszálazzuk.
Ezt szétszálazzuk, igen. Tehát azt gondolom, hogy nincs a... Tehát lehet, hogy az egyik oka az, hogy egyszerűen nincs egy ilyen fókuszpont a magyar univerzumban, ami ekkora sikert generálhatna.
Mielőtt belemennénk a konkrét könyv sikerébe, nézzük meg azt, hogy hogyan történik ez, tehát hogyan születik egy ilyen könyv. Tehát hogyan válasz kiadót egy Harry Herceg szintű szerző, ha van még rajta kívül ilyen. Tehát, hogy ki dönt ilyenkor a jogokról, a marketingről, egy könyvkiadó keresi meg, vagy ő versenyezteti esetleg a kiadókat? Tehát ki diktál például ilyenkor?
Én azt gondolom, hogy ez egy, hát végső soron a szerző, de azt gondolom, hogy itt a szerző, miközben természetesen egy egyénről van szó, egy emberről, egy egész gépezetet.
Ügyvédek hadát képzeljük mögé?
Hát egy csapatot. Tehát valószínűleg egy csapatot, és ez egyébként az egész életére és a könyvtörténetére is vonatkozik, tehát hogy miközben ő egyedül áll a porondon, amögött egy nagyon alaposan megtervezett kampányról van szó. Már csak azért is, mert ilyen pénzek forognak kockán, amit most itt mondtál az előbb, tehát hogy ezt nagyon meg kell gondolni, nagyon ki kell számolni, ki kell dekázni, tehát valószínűleg, miközben ő mondja ki a döntést, valószínűleg nem nagyon van mozgástér, mert a vállalkozás mérete, az már berakja, tehát hogy csak a legnagyobb kiadók az angol szász világban, akik az egész globális terjesztésben jól működnek, tehát itt valamilyen koncentráció van, és a kiadói világ ilyen is egyébként.
Igen, hiszen nem beszéltünk arról, hogy ez a siker, amiről beszéltünk, ez csak az angol szász, és ugye most jelennek meg sorban a nemzeti nyelvi verzió, szóval ez azt jelenti, hogy az egész világot ilyenkor kontrollálni kell.
Pontosan. Ez olyan, mint egy hadművelet, aminek az egyik része a saját nyelvű közeg, ami hát óriási, de ezzel párhuzamosan és szinte az első pillanattól kezdve megindul a nyelvi változatoknak az előállítási folyamata, és itt ez az, amiben a magyar kiadó is bekapcsolódott.
Tehát... Sőt, ugye még mielőtt könyv lett volna, már be kell kapcsolódni,
hogyne.
Hiszen itt a kiadó, aki tudja, hogy meg fogja jelentetni angol nyelven ezt a várható bestsellert, az már mielőtt föl tudna mutatni szövegrészletet megversenyezteti a nemzeti kiadók számára. Tehát a Corvina kiadónak már akkor be kellett szállni egy versenybe, amikor azt se lehetett tudni, hogy pontosan miről fog szólni ez
pontosan,
a könyv.
Pontosan, hát valamennyit persze lehetett.
Annyi információ volt, tudni, hogy Harry Herceg
írta. Hát Harry Herceg életműve, de hogy itt ez a hadművelet, ez kicsit azért is használom ezt a szót, mert tulajdonképpen hasonlít a valódi hadművelekre, hogy a fölkészülési időszakban nincs nyilvánosság. Tehát azt nem tudjuk, és akkor nem tudtuk évekkel ezelőtt, hogy ez a folyamat már folyik. Tehát a könyv megírásának a folyamata folyik. Tehát eljut egy pillanatig, és ez általában akkor van, amikor a kézirat nagyjából elkészül, amikor beindul ez a másik gépezet, hogy az előállított terméknek az értékesítése. És itt lesz nagyon fontos az angolszászvilág, és itt ennek egyik leágazása az, hogy el kell adni az összes fontos többi nyelven is.
És ahogy ezen gondolkodtam, arra az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen itt két termék van, és bizonyos értelemben nem ugyanaz, és versenyeznek is egymással. Egyrészt a Tartalék című könyv, ami a kiadónak a terméke, másrészt pedig ott van maga Harry, aki hát saját magát árulja, és az ő szempontjából ez egy lépcsőfok a sok közül, mert itt Netflix sorozatot láttunk, meg mindenféle Spotify-ból származó bevételeket. Szóval van egy üzleti birodalom mögötte, amit egyébként meglepetésemre 1 milliárd dollár értékűnek tekintik ezt a házaspárt, ami hát azért nem kevés, és ehhez képest az, hogy ő 20 millió dollárt kapott, nem is tudom, hogy az előleg volt-e, vagy pedig ez a szerzői honorárium, az nem is olyan sok ehhez az egészhez képest, tehát neki a következő lépést is kell nézni, míg a kiadónak az a dolga, hogy ezt az egész világon minél nagyobb példányszámban értékesíteni tudja, tehát ott belül is lehetnek komoly tárgyalások ilyen.
Vagyis azzal kell szembenéznünk, és ez azért nagyon érdekes, mert arra mutat rá, hogy ez egy olyan üzleti tevékenység, ami élethossziglan folyik. Tehát a királyi család, és az angol, egyáltalán az angol uralkodóház, és a mai története is arról szól, hogy folyamatosan jelen vannak a világban valamilyen megnyilvánulási formában. Tehát igazából ez csak a könyvkiadóknak egy új mozzanat. Őnekik ez egy lépcsőfok, egy ilyen szinte azt kell, hogy mondjam, hogy születéstől halálig tartó folyamatban, hogy ebben az örökös, tehát a nyilvánosság előtti szereplésnek most ez egy érdekes új fejezete, amilyen eddig még nem volt. De a nyilvánosság előtt ez mindig volt. Tehát ez majd erről...
Az az érdekes, hogy a brit nyilvánosság előtt ugye nyilvánvalóan nagyon, de az, hogy ez világszerte ekkora érdeklődésre tart számot, az talán tényleg az utolsó évtized, hogy úgy ennyire figyelünk rájuk.
Csak azt akarom mondani, hogy nekem az az nagyon érdekes ilyen most közvetlen tapasztalatom, mert én sem voltam ebbe benne eddig, hogy nem tudok úgy beszélni senkivel, baráti kör, közvetlen kör, környezet, kiadói világ, hogy azonnal meg egy olyan reakciót kapjak, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, mindenkinek véleménye van róla, sőt, mindenkinek érzelmileg színezett állásfoglalása van, és ebbe tényleg mindenki, tehát A-tól Z-ig mindenki beletartozik, ami nagyon érdekesen jelzi, és ez itt Magyarországon, hogy a brit királyi család egy ilyen univerzális fenomén, tehát bizonyos értelemben, most idézőjelben mondom, a mi uralkodó családunk is.
Hát ez látszott, ugye Erzsébet királynő halála után, hogy ott az uralkodót gyászolta benne a világ, a köztársaságban élő nagyobbik része is a világnak. Még mielőtt belemennénk az, hogy ez mitől működik, még egy ilyen technikai kérdésem lenne, hogy ilyenkor mondjuk a magyar Corvina kiadó, az kivel szerződik, egy Henry Charles Albert David of Wales nevű szerzővel, vagy pedig egy ügynökség van mögötte?
Ügynökség van természetesen mögötte, tehát ugye ez az óriási angol amerikai kiadói konglomerátum, a Penguin Random House-nak erre van egy külön csapata, amelyik ezt a folyamatot szervezi, tehát, hogy árusítja a világban.
Ezért a szerzői jogok az övé, tehát ott valahogy abszolút. A szerződésben mindjárt.
Így van.
Csak azért mondom, mert hogy én is Corvinás szerző vagyok, és akkor lett egy ilyen kollégám. Tehát...
Igen, és akkor egy ilyen nagyon bonyolult gépezet van, és ennél a könyvnél, tehát ugye minél több pénzről van szó, tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Annál bonyolultabbak tehát egyrészt annál drágább a jogokat megszerezni, másrészt annál bonyolultabb utána a munkát megkezdeni, mert ennek az egész akciónak van egy ilyen időzítési aspektusa is. Tehát ahogy az angol kiadást is precízen megmondják előre, hogy melyik nap fog megjelenni, és hihetetlenül fontos, hogy lehetőleg egy órával korábban se szivárogjon ki semmi információ, mert bármi előre kiszivárog, az rontja a könyv esélyét.
Most egyébként volt ilyen szivárgás a spanyol verzióban. verzió, így. De azt hiszem, hogy két nappal a bemutató de, előtt, és ilyenkor az ember sose tudja eldönteni, van. Hogy ez most egy szándékos szivárogtatás vagy sem, mert olyan az is lehet akár a képezett része.
Igen. Hát jó, mindenki pénzt akar keresni, és nyilván aki szivárogtat, az is akkor jut valami fajta előnyhöz. Ennek az az érdekessége nálunk, hogy akik részt vettek kiadói oldalról a magyar kiadás munkálataiban, tehát a fordítók, szerkesztők, tehát összesen 5 ember, az egy ilyen nagyon bonyolult titkosítási jelszó, sorozat,
meg titoktartási
nyilatkozattal jutottunk egyáltalán ahhoz hozzá, hogy, hogy elolvashassuk a kéziratot, és utána
itt nem is volt papírverzió, nem egy képernyőt.
Egy képernyőn lehetett, és az szigorúan védve volt mindenfajta letöltés, másolás és egyéb ellen.
Ugye még nem jutottunk el odáig a történetben, hogy már fordítani kelljen, hanem ezt meg kell írni először.
Tehát, így van.
A kiadó a Penguin Randomhoz szerződik Henry Herzeggel, és utána keresnek valakit, aki hát tulajdonképpen az ennek az egyik szerzője Harry mellett, vagy a szerzője, a szellemíró. Ki választja ilyenkor a szellemírót? Hozza magával Harry, vagy a kiadó, vagy a két közös döntés?
Szerintem ez a bizonyos megfoghatatlan csapat, amiben mindenféle szakértő van, tehát nyilván olyan is van, akit tájékozott a irodalmi világban, és ugye ennél a könyvvel kapcsolatban most már lehet tudni, hogy egy olyan professzionális amerikai író áll a legnagyobb mértékben mögötte, amelyikről lehetett tudni, hogy ebben a műfajban már tapasztalata van és sikerei vannak.
Igen, ő nem egy tipikus szellemíró, nem. Itt ugye G.R. Moringer a szerző, aki ugye az igazi vagy a tipikus szellemíró, az láthatatlan, aki mások nevében ír, nem tudunk róla semmit, ami azt jelenti, hogy az ambíciója is nyilván más, tehát ő nem szerzőként akar ismert lenni, de ő kivétel, ő íróként lett
így
először
van.
Is, mert írt ez a Tender Bar nevű könyv, igen. Amiből egyébként film készül George Clooney rendezésében, Ben Affleck főszereplésével, tehát volt, elindult egy sikeres írói pálya, és aztán lett belőle szellemíró, de olyan szellemíróról tudjuk, de ő írt az Agassi életrajzi könyvet, ami azért érdekes, mert ez nem egy sportoló könyv, vagy nem csak az, hanem hát egy mélyen lelkizős ilyen önéletrajzi könyv, de valószínűleg ezért esett rá.
Hát már szinte definiáltad is a Harry Herceg könyvét, ami szintén nem egy hagyományos, hogy mondjam, nem egy királyfi pályája, hanem egy igazi, valódi életrajzi regény, és az fontos róla tudni, hogy ő a saját könyve, ez a Tender Bar, amiből a film is készült, az is egy memoár. Tulajdonképpen egy önéletrajz, és abban is, meg az Agassiban is lehet róla tudni, hogy ez egy finom, érzékeny, jó írói tehetséggel megáldott ember, aki mögött egy hasonló életpálya áll. Ez a Tender Bar is arról szól, hogy egy félárva, tulajdonképpen magára hagyott gyerek, mégis hogy épül föl, hogy nő fel, hogy lesz belőle teljes ember a világban, hogy talál magára. És ez azt gondolom, hogy borzasztó fontos ez a felismerés, tehát a rokon helyzet és az erre való érzékenység, hogy ez megvan benne.
Nyilvánvalóan ez valahogy úgy történt, hogy aztán leültek egymással, és kiderült, hogy van-e kémia, vagy nincs.
Hát ez
mit csinál tulajdonképpen egy jó szellemíró? Tehát ő egy riporter, aki kiszedi az információt, vagy egy serpa, aki felviszi együtt a hegycsúcsra a szerzőt, vagy egy pszichológus, aki segít, hogy kimondjon dolgokat, vagy egyszerűen egy stiliszta, aki meg tudja fogalmazni, vagy egy jó dramaturg.
Érintetted a legfontosabbakat. Én leginkább egy jó pszichoterapeutához hasonlítanám, aki kérdez és hallgat. Felteszem, hogy itt hónapokon, vagy nem tudom hány, mennyi időn keresztül beszéltette a Harryt. Tehát egyszerűen megismerte az anyagot, minden részletét ennek az érdekes életpályának, és persze, hogyha a Harryvel beszélget, akkor közben a karaktert is megismeri az ő viszonyát azokhoz az élethelyzetekhez, amiről szó van, az indulatait, az érzelmeit, stb. És amikor és azt gondolom, hogy amikor megismerkedett, tehát amikor elég anyag van már, amit tud, akkor jön elő az a fajta írói képesség, hogy lehet ebből az anyagból egy jó könyvet írni.
Többféle truváj van, az egyik, ami nekem nagyon tanulságos volt, hogy önazonos marad a szöveg, már amennyire az embernek vannak élményei Harry Hercegről interjúhelyzetekben, tehát hogy nem csinál belőle egy ilyen bölcs, visszatekintő, művelt narrátort, mert egyszerűen lebukna. Elhisszük neki, hogy hogy ő beszél. Történt... Te például elhitted neki, hogy ez akár Harry is lehet?
Abszolút, abszolút elhittem, és sőt, úgy is olvastam, hogy ez ő. Azt gondolom, hogy itt történt egy érdekes közegváltás. Tehát miközben a Harry a élete a nyilvánosság előtt lényegében ebben a bulvár közegben zajlik, most ezzel a könyvvel ő egy kicsit átlépett egy másik közegbe. Tehát egy igényesebb, mélyebben elemző, mélyebben értő, irodalmilag jobban megformált közegbe. Lehet, hogy ez is része, persze ez is része a történetnek, hogy ő abból a bulvár közegből ki akart menekülni, mert úgy érezte, hogy az ott egy szenvedés az élete, és valahol ahhoz, hogy igazán el tudja mondani, ahhoz neki egy ilyen komolyabb nekifutás kell, amit itt megkapott.
Nagyon jól szerkesztett könyv, tehát ez a másik titka a szellemírónak, hogy ki tud merevíteni pillanatokat, de nagyon erősen kezdődik, ahogy ott várja ugye a most a hírekben szereplő Frogmore Cottage parkjában, várja az apját és a bátyját a nagypapa temetése után, hogy megbeszéljék, hát hogy hogyan tovább, hogy mi az ő pozíciója a családban, meg a feszültségeket kibeszéljék. Szóval ebben a jelenetben megindokolja az egészet, hogy miért mondom el, hogy én vagyok Harry. Tehát ugye ezeket a nyilván egy interjúban, vagy egy beszélgetés közben félmondatokból összeálló képből pontosan tudta a szellemíró, hogy mit kell oda tenni az elejére, és ez igaz a végére, amikor elenged egy madarat, és a szabadságról elmélkedik, szóval, hogy itt nem elég jól írni, meg nem elég úgy írni, hogy hiteles legyen, hanem meg kell találni ezeket a dramaturgiai pontokat. Tehát ezt te, mint dramaturg is tudtad értékelni, gondolom.
Abszolút. Tehát az első, és az, amit említsz, ez a nyitófejezet, ez egy tulajdonképpen egy előhang. Tehát nem része magának a könyvnek, de mégis rögtön éreztem, tényleg az első öt oldalt után, hogy itt egy abszolút profi dolgozik, tehát aki képes ebből a hatalmas tömegű információból kiválasztani egy pici jelenetet, amiben összesűrűsödik a könyv lényege. Tehát mert ugye, és ez minden néhány mondatban, tehát ott sétálgat fel alá a parkban, egyrészt ott vagyunk vele. A lába alatt és körülötte ott a földben, ott van a múltja, a királyok, hercegnők, stb. Tehát rögtön azt is tudjuk, hogy ez nem akárki, és hogy nem akármilyen kertben vagy parkban lépeget. Ott van benne az, hogy meghalt a nagypapa, ott van az, hogy várja testvérét és az apját, ott van az, hogy megváratják. Tehát nem jönnek időben. Tehát ez is ott van. Tehát az összes konfliktus, ami a könyvben aztán kibomlik, piciben megjelenik.
Meg hogy egy kicsit összeesküdve ellene érkeznek közösen, ők így már van. Valamit megbeszéltek.
Így van. Aztán ott van az, hogy elkezdenek társalogni felületes dolgokról. Tehát ez is nagyon, nagyon jellemző. És amikor végre nagy nehezen rátérnek a lényegre, mert ugye azért akartak így titokban találkozni, kihasználva a különleges alkalmat, hogy tisztázzák ezt az ő, mert ugye akkor ő már elment. Ez már az ő látványos kivonulása után van. És amikor megpróbálja elmagyarázni, akkor arra döbben rá hirtelen, hogy ezek az emberek nem értik. Tulajdonképpen nem tudják, hogy ő miért ment el. És akkor azt gondolja magába, hogy hát akkor muszáj elmondanom nekik. És kész. Itt véget ér a fejezet, és ez egy tökéletes felütés, mert attól kezdve tudjuk, hogy erről van szó, hogy el akarja mondani azt, amit róla nem tud, sem az apja, sem a testvére, és hogy mondja, maga a világ sem.
De egy ilyen könyvnek két élete van. Egyrészt van az élet, amit akik elolvasták, és az ő fejükben lesz ennek egy hatása, gondolkodnak rajta, meg van, ami a sajtóban lényegében ettől függetlenül zajlik, mert a legszaftosabb részletek kiragadva, felnagyítva, már a megjelenés pillanatában, sőt, két nappal korábban már megjelentek, ezeket olvasva jóval kevésbé durvának tűnik, amikor olvassuk a északi-sarki jelenettől kezdve. Szóval, hogy amikor te ezt olvastad, most valószínűleg te vagy ma e pillanatig, mert még nincs a boltokban a könyv, aki a legjobban ismered ezt a szöveget magyar nyelven, te azoknál a részeknél kaptad fel a fejed, amiről aztán a sajtó botrányát duzzasztva írt,
egyáltalán,
vagy
több más? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ez nem is egy olyan könyv, nem is úgy olvastam, mint ahol az ember fölkapja a fejét, hanem meg kell, hogy mondjam, hogy empátiával követtem végig ennek, hát mint egy jó memoár általában megpróbál valamilyen empátiát ébreszteni az olvasóban, ez így sikerült is. Viszont szembesültem vele, hogy valahányszor már munka közben, szerkesztés közben utána akartam nézni valaminek, hogy ez pontosan hogy is volt, vagy abban a jelenetben pontosan mit jelent az, hogy de ez lehet egy apró részlet is, egy szőnyeg, egy ruhadarab. És felmentem az internetes oldalakra, akkor azzal a furcsasággal szembesültem, vagy nem is furcsaság, hanem jelenség, hogy nincs olyan apró eleme a könyvnek, ami valahol a bulvár sajtóban már ne lett volna kiemelve, ízekre szedve, és valamilyen fénytörésben a nyilvánosság elé rakva. Tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy ezzel szembesülni. Egyébként én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek ez az egyik legnagyobb érdeme az én szememben, hogy azt értjük meg belőle, hogy működik ez az életnek ez a szerepe. Tehát mi a család funkciója, hol vannak a határok a magánélet és a nyilvánosság között, egyszerűen rávilágít ezekre a dolgokra.
Igen, ez az én kérdésem, hogy miért működik, miért biztos, hogy ezt ennyien követik érdeklődéssel ezt a könyvet. Pusztán a pletykaéjségünk, pusztán az, hogy a Windsor családra, mint fenoménra kíváncsiak vagyunk, vagy ezekre az élethelyzetekre, mert ez leír egy diszfunkcionális családot, ahol nem beszélik ki a dolgokat, ahol még a gyász közben sem érintik meg egymást. Ez az érdekes, vagy ez a egészen belül levő mese, amiben még benne van Diana, a gyász, az, hogy ebből ki lehet-e törni, és benne van a minket körülvevő, hát ez a médiának, vagy a bulvár médiának a világa, mert hát ez egy vádirat is közben a bulvár sajtó ellen, miközben pontosan használja a bulvár sajtót.
Pontosan. Ez a legizgalmasabb kérdés a könyvben, hogy tulajdonképpen azzal sem szembesülünk, hogy ez egy folyamatos, kezdet és vég nélküli valóságsó. Tehát, hogy a királyi családnak, főként a mikorunkban ez az egyik alapvető funkciója, amikor már nincs valódi politikai hatalma, hogy megtestesít egy modellt egy társadalomban, amit egyrészt a társadalom kiemelés maga fölé helyez, tehát belerakja egy történelmi kontinuitásba, arisztokrácia, uralkodók, stb. De miután már hatalom nélkül van, inkább csak szimbolikus a jelenlétük, ezért nagyjából úgy viselkednek az életben, mint ahogy a valóságsokban viselkednek a családok, és ezáltal olyan mértékben populárisan nyitottá válnak, hogy mindenki azonosulni tud velük. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy nincs a társadalomnak olyan rétege, amelyik ne tudna hozzászólni, ezzel kapcsolatos az én élményem is, hogy mindenkinek van véleménye, mert arról is lehet beszélni, hogy milyen cipő van rajta, hogy öltözött fel, mit tudom én, milyen eseményre. Ugye a Meghan Markle-ról az angol sajtó hosszasan, hogy mondjam, pocskondiázta azért, mert amikor beült az autóba, azokba a szuper Rolls-Royce, meg Bentley-be, akkor becsukta az ajtót. Képzeld el.
Meg hogy nem tudott rendesen pukedlizni, az is.
Az tudott, de az, hogy a saját kezével becsukja az ajtót. Hát, hogy ezen föl voltak háborodva, hogy hát ez egy milyen primitív izé, mert nem tudja, hogy azt a lakánynak kell becsukni, meg kinyitni. Tehát, hogy ebben a közegben is otthon vannak, vagy hogy mondjam, hozzánk szól, de persze fokozatosan az összes magasabb témában is. Tehát arról is véleményünk lehet, hogy milyen a viszony a szülők és a gyerekek között, vagy a testvérek között, vagy a szerelmi viszonyok, és így tovább. Tehát egy elképesztően gazdag tárháza, a leghétköznapibb témáknak, amelyikről mindenki bőségesen informálva van.
És ráadásul ugye ennek a könyvnek a kapcsán, meg az egész házaspárnak a viselkedése kapcsán mindenfélét összeírtak, hogy hát ez a monarchia vége, meg hogy micsoda árulás ez, és akkor szembesültem az, hogy ez már megtörtént. Amikor Diana hercegnő írt könyvet, akkor ugyanezt mondták, és a saját szenvedésére, depressziójára, bulémiájáról írt, hát hogy ez, ilyet nem írhat le királyi család egy tagja, de még Károlynak a tulajdonképpen a saját párválasztását magyarázó önéletrajzi könyvéről is ezt mondták. Akkor éppen Kamilla volt az a szereplő, aki hát ide bejött kívülről a királyi családba és szétveri. Hát lényegében ugyanazokat írták 20 évvel ezelőtt a királyi család egyik szereplőjéről, mint most Meghan Markle-ről. Tehát minthogyha lenne egy ilyen dramaturgia, ami időről időre megismétlődik, és aztán napirendre térnek, és keresik az új szereplőt, aki tehát ezzel tulajdonképpen ki is csinálnak.
Így van, ebben is tulajdonképpen visszakanyarodhatok a valóságsó típusú tévés műfajhoz, hogy az egy borzasztó nehéz műfaj, és az egyik aspektusa az, hogy ki az, aki elég ütésálló, ki az, aki képes végig bennmaradni, és elviseli ugye ezzel a helyzettel járó folyamatos figyelemnek a szenvedését, és ki az, aki nem bírja. És ugye minden valóságsóban mindig vannak szereplők, akik nem bírják, akik egy ponton bedobják a törülködőt, és azt mondják, hogy nekem ebből elég volt, engem ne mutassanak a zuhanyozó alatt, stb. Stb. És megpróbál kiszállni belőle. Na most a jó tévés műsorvezetők azt mondják, hogy oké, de akkor is utána mennek. Na most itt is ezt látjuk, hogy vannak emberek, akik nehéz helyzetekben azt gondolják, hogy elég, ezt én nem bírom tovább, ez nem embernek való élet, kiszállok. Ez tulajdonképpen erről tört, tehát igazából...
Miközben azért használja, tehát ez egy vádirat a sajtó ellen, ahol egyébként elég felületesen összekeveri a bulvár sajtót, meg a paparazzi fotósokat, attól a sajtót, amiből ő él, akikhez ő elmegy beszélgetni, és persze, eladja a történetét. Persze. Ugye a végén azt kérdezném, hogy végül is mi ez a könyv? Egy önterápia, egy önigazolás, egy bosszú történet, hiszen végül is csúnya dolgokat is mond a családjáról. Pénzkereseti lehetőség, a leválásnak a kulcsa, vagy mindez egyszerre. Számodra melyik inkább?
Egyfelől azt mondom, hogy mindez egyszerre. Kétségtelen, hogy úgy száll ki a játékból, hogy benne marad. Ezt is megtudjuk a könyvből, mert egyszerűen szüksége van arra a jövedelemre, amit ő ebből a élethelyzetből generálni tud, és valószínűleg a jövőben is erről lesz szó. De közben egy kísérlet arra, hogy kiemelje abból a közegből, ahol ő általában vesztesként jön ki, és el tudja mondani a világnak, hogy ő nem az. Tehát, hogy ő nem olyan primitív, nem olyan bunkó, nem olyan kegyetlen, nem olyan stb. Stb. És azt mondja el, hogy én is olyan vagyok, mint ti.
Miközben azt is bizonyítja, hogy én egyáltalán nem olyan.
De nekem a könyv mégis inkább arról szól, hogy de igen, hogy, mert az, hogy nem olyan, azt ugye reggeltől estig halljuk, de az, hogy pont olyan, mint mi, azt ritkán halljuk, és ezt most az ő neki kellett elmondani. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon érdekes.
De január 10-én jelent meg az angol verzió, azóta már elkészült angolul a hangos könyv változat, amit ő maga narrál, tehát ő olvassa föl, és jön a papír kötés, a paperback kiadás, ahol felröppent az elmúlt napokban az a hír, vagy talán pletyka, hogy egy új fejezetet tervez hozzárakni a könyv fogadtatása. Aha. Ugye van miből, mert hogy ha jól tudom, ilyen 800 oldal volt eredetileg, és 400-ra lett húzva, ahogy, tehát hogy tulajdonképpen lehet ott még történet. Ez egy véget érhető történet, vagy eznek még újabb és újabb fejezeteit látni fog?
Hát a Harry most idén lesz 39 éves. Én azt gondolom, hogy ez egy első kötet. A második kötet az most kezdődik, de nem az írása, hanem az élés, a megélése. És hát látszik, hogy folyamatosan dolgozik rajta. Ugye a napokban volt ez, hogy egy magyar származású híres pszichoterapeutának interjút adott a sajtóban.
Máté Gábornak.
Ami megint hallatlanul érdekes, és megint nagyon távolra vezetne, ugyanis a pszichoterápia a világban az ebben a könyvben egy érdekes téma. Egy érdekes téma, hogy csak egy epizódot mondjak, hogy van egy epizód a könyvben, amit a vegész sajtó fölkapott, az, amikor összekap a bátyjával, és tetlegességre kerül a sor, és a bátyja őt ellöki, és ő elesik. És ez egy megrázó élmény, nem mondom végig az egészet, csak a lényeg, csak azt az egy bozzanatot akarom kiemelni, hogy amikor vége a jelenetnek, és ott marad egyedül ebben a lakásban, mert akkor nincs ott senki, azt érzi azt az elemi vágyat, ami valószínűleg mindannyiunkban megvan, hogy ezt el kell valakinek mondani. És a bátyja úgy ment el, hogy megkérte, hogy ezt a feleségének nem mondja el a melyiknek. És ott állt szegény, és akkor az jutott eszébe, hogy hát van egy terapeutája. És fölhívta a terapeutát, és elmondta, és segített neki. Tehát nagyon érdekes ez, hogy ha az ember távolból nézi ezt a folyamatot, akkor tulajdonképpen azt kell még mondanom, hogy ez egy ősi történet, és azt mondja Jézus a Bibliában, hogy amikor megházasodsz, akkor elhagyod apádat és anyádat. Ez a könyv erről szól. Elhagyta apját, anyát, elhagyta a testvérét, a családját, és megházasodott, és egy lett a feleségével.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 új külföldi életrajz ABC sorrendben, Jens Andersen Lego egy életen át, az Európa adta ki tavaly, és hát ez a világ legnagyobb játékgyártó cégének, a Legónak és a Christiansen családnak a lenyűgöző története, elsősorban a főnök Kirk Christiansen élete, vagy Kirk. Michael G. Fox Előre a jövőbe, egy optimista gondolatai a múlandóságról, a művelt nép fogja kiadni majd idén nyáron, valamikor júliusban jelentkezik, és hát ismerjük a színésznél fiatal korában Parkinson-kort diagnosztizáltak, hosszú évek óta azóta küzd ezzel a betegséggel, és ennek egyfajta szószólója is lett a Fox Parkinson alapítványon keresztül. Szóval ez egyszerre egy betegségtörténet és egy színészi karriertörténet is. Eddie Jaku, a világ legboldogabb embere, a Librinél jelenik meg a napokban. Eddie Jaku egy holokauszt túlélő, aki 1938-ban átélte a kristályészakát, és egy csapásra megváltozott az élete. Koncentrációs táborba hurcolták, ennek ellenére hosszú élete végén úgy tekintett vissza, hogy a világ legboldogabb embere volt. Debbie Harry, Ez van című könyve, erről is már egy korábbi epizódban beszéltem, a Jaffa adta ki tavaly. Paul Newman, egy hétköznapi ember különleges története, annyira nem hétköznapi, hiszen a világ egyik legjobb színészéről van szó, minden esetre tavaly jelent meg a Jaffánál. Ugyancsak egy színész életrajz, Arnold Schwarzenegger emlékmás. A Libri fogja kiadni valamikor áprilisban, Schwarzeneggernek már volt életrajzi könyve, hogy ez mennyire más, azt majd felidézzük, amikor már emlékezni tudunk. Sharon Stone, Kétszer élni, mi lehet ennél szebb, a Művelt nép fogja kiadni májusba, Anthony Summers, Istennő, Marilyn Monroe titkos életei, ez most jelent meg a Corvinánál, és nagyon szépeket írt róla a külföldi sajtó, végül kettő, Nikola Tesla, Találmányaim, önéletrajz és egyéb írások, ez tehát egy Tesla életrajz, és az ET kiadó adta ki. Tavaly Lucy Worsley, Agatha Christie, a Helikonnál jelenik meg április 24-én, és talán a legérdekesebb, ami az előzetesekből kitűnik, hogy nem csak az írói, hanem a magánéletéről is szól ez a szerzőnek. Önéletrajzában pontosan 9 férfit említ meg, akik megkérték a kezét, vagy valamilyen romantikus kapcsolatba kerültek belőle. Szóval ő nőként is rendkívül vonzó lehetett, nem csak gyilkosságokról író szerzőként. 10 új magyar életrajzot is ajánlok. Dézsi Ibolya, Én Földes Jolán című könyve az Atlantic Pressnél jelenik meg májusban. Kevesen tudják, hogy Földes Jolán 1936-os könyve, a Halászó macska utcája, egy nemzetközi bestseller lett a saját maga korában, még Eleanor Roosevelt, az amerikai First Lady is dicsértes, rengeteg nyelven megjelent. Azóta elfelejtettük a könyvet is, meg a szerzőt is, és az életrajzból az derül ki, hogy mi történt Földes Jolánnal, hogy élte meg azt, hogy berobbant, aztán el is tűnt az irodalmi porontról. Egy más típusú életrajz, Dezső András nagyfőnök, Portik Tamás és körének felemelkedése és bukása. A 21. századnál jelenik meg májusban. Hát ez az ártatlanság vélelmét és tiszteletben tartva egy gangster életrajz. Kürti Sándor, a Kürdosszié, a Librinél jelenik meg a napokban. Kürti Sándor, a Kürt cég alapítója, tekint vissza az életére, egészen onnantól kezdve, hogy betanított munkásként hogyan kezdett mindent a nulláról, egészen odáig, hogy az egyik legismertebb magyar startup cég világsikerre jutott. Lár András, Láramlás, a Helikonnál jelent meg tavaly, és hát már a címe is azt ígéri, ami a tartalma. Lár András, vicces életrajza ez. Matuscsák Tamás, Én vagyok a Szent Györgyi, a Kocsis kiadónál jelent meg tavaly, Szent Györgyi Albert életrajza. Nagy Balázs, Lugosi Béla, az Attraktornál jelent meg tavaly, és talán furcsa, de nem jelent még meg életrajza Amerikában, és hát világszerte egyik legismertebb magyar színészről, Dracula megformálójáról, Lugosi Béláról. Egy különös életrajz, szintén tavaly jelent meg a Helikonnál, Romsi Csignác, 70 év, Ego történelem, 1951-2021, ráadásul csak az első kötete, tehát ilyen az, amikor egy történész megírja a saját életrajzát, természetesen történelmi háttérrel. Sokan ismerik, hiszen film is készült belőle, Szabó Győző Toxikóma című könyve, 10 év drogvallomásai Csernus Imre jegyzeteivel, ez a címe, ez már egy újabb kiadás, kiegészített kiadás, a Librinél jelent meg tavaly, gondolom a filmhez igazítva. Székely Gábor, Elszakadás és visszafordulás, ez a Magvető tény és tanúk sorozatában jelent meg, és az egykori politikus, közgazdász, gazdasági szakember visszatérése saját zsidó gyökereihez és hagyományaihoz. Végül pedig Zsigó Jenő vezetősztáron, ez is a Magvető tények és tanúk sorozatában jelent meg, és a cigány polgárjogi aktivista életére tekint vissza ebben a könyvben.